Dicsértes Séka Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Múlt alkalommal már a házasság szentségének az első részéről szóltam, összekapcsoltam egy kicsit a házasság hetének az időszerűségével, és a nagy katekizmus alapján nem a bérmálás után jött volna, de azért, hogy szinkronba legyünk ezzel a egyhetes eseménnyel, amiről sokszor és sokféleképpen szóltak a különböző médiumokban. Hát mi is erről elmékedtünk, erről volt szó, és ha még emlékszünk rá, akkor múlt alkalommal a bibliai alapjait hoztam elő a házasság szentségének, hogy ezt nem Jézus Krisztus alapította úgy, mint például az eukarisztiát vagy a papságot, hanem már a teremtéssel adva volt, tehát nem krisztológiai, hanem teológiai megopkolása volt, és maga Jézus is erre hivatkozik, amikor kortársaival arról beszél, hogy milyennek kell lenni a házasságnak, hiszen Jézus korára a házasság intézménye nagyon eldeformálódott, nem csak a poligámia miatt, hanem azért is, hogy oly könnyen el lehetett válni a zsidó rabbik szerint, nagyon kevés ok elég volt ahhoz, hogy egy asszonynak váló levelet adhassanak. És hát akkor ugye kérdezik Jézust, hogy mi az ő álláspontja, és akkor utal arra, hogy kezdetben nem így volt. Férfinak és nőnek teremtette Isten az embert, és azt akarta, hogy az ő szövetségük az fölbonthatatlan legyen, mint egy testé válva, szimbolizálják már az Ószövetségben is Isten és az ő népe közötti kapcsolatot. És hát erre utalnak a proféták, hogy a zsidó nép az olyan, mint a menyasszony, de sok esetben hűtlen asszony, és ezért szidják a proféták a népüket, hogy saját szövetségükhöz hűtlenekké váltak, újra meg újra meg kellett újítani ezt a szövetséget. És hát az Ószövetségben a házasság, benne a család, az a fönnmaradás szolgálta, mint ahogy rendesen minden társadalomnak az alapja, a család és a gyermek, csak hogy ott nem volt meg az a transzcendentális jövőkép, ami már nálunk megvan, hiszen az Ószövetségben az áldás azzal mutatkozott meg, hogy valaki nek sok gyermeke volt, és a terméketlenség az valóságos isteni büntetésnek és szégyennek számított. És aztán jön Jézus, helyreállítja ezt a rendet az Ószövetség eredeti kiinduló pontjához, és nem a mózesi ilyen törvényességhez folyamodik, hogy megkeresse a kiskapukat, hogy mikor lehet elválni, mikor lehet elbocsátani az asszonyt, hanem gyerünk vissza ahhoz a kiinduló ponthoz, amit Isten a teremtésben adott. Tehát, mint egy nagy restaurátor, úgy jött Jézus, és ezt ő elmondta, hogy ez a helyes, nyilván a poligámiát kizárta, ami az Ószövetségben bevett dolog volt, bár ebben is az egyházatyák olyasmit láttak meg, hogyha egyszer, mint egy előképe Isten és az ember kapcsolatának a házasság, hát akkor az egyház a sok nemzetből alakul ki, úgy, mint a poligámiában is több felesége lehet valakinek, de hát ez megszűnt Jézus korára is. Azt lehet mondani, hogy már azért jobbadán egynejűségben éltek maguk a zsidók is Jézus kortársai. Jézus azonban már ezt a házasságot úgy fogja föl, főként a teológiai gondolatokban gazdag Szent Pál apostol kifejti, hogy nem más ez, mint Jézusnak és az egyháznak a kapcsolatát szimbolizálja a házasság. És akkor mondja is az efezusi levélben, hogy felette nagy titok ez, mondja Szent Pál, Jézusra és az egyházára vonatkoztatom magát a házasságnak a titkát, misztériumát is. Hát nagyjából idáig jutottunk el, sőt azt is hát tovább gondoltuk, hogy már az új szövetségben maga lesz Jézus a jövőkép. Mert amikor azt kérdezik tőle, hogy mi lesz majd a más világon olyan esetekben, akinek több házastársa volt, mondjuk egy férfinek, elhaltak a feleségei, újabbak lesznek, de gyermeke nem született, kinek lesz majd a férje, vagy az asszony, melyik férfinek lesz majd a felesége. És akkor azt mondja, hogy ott nem nősülnek, nem mennek férhez, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai. És az a jövőkép, az benne valósul meg Jézusban, hiszen a föltámadt Krisztus, az mindenki számára megmutatja az emberi jövőt, ami a transzcendens kifutását mutatja az emberi életnek. És hát így kapcsolódik hozzá a szüzesség, a nőtlenség, amit maga Jézus is élt, nem mintha lebecsülte volna a házasságot, mert senki olyan magas rangra nem emelte, mint Jézus, hanem azt mondta, hogy ez már jelen legyen annak a világnak, ami majd Isten örök országában valósul meg. Hát idáig jutottunk nagyjából el a múlt alkalommal, és ez az a bibliai alapvetése annak, amit mi a házasság szentségének mondunk. Mert hogy a szentségben mindig jelen kell lenni az Istennek. És kegyelmi erejével, áldásával mutatja meg Isten a jelenlétét a házasságban. Na most ezért a házasság kötés szertartása a keresztényeknél az rendesen, tehát nem érvénytelen az sem, hogyha nem mise keretében van, nem nászmisében, hanem rendesen mise keretében van nászmisében, mert már maga a mise is azt a kapcsolatot szimbolizálja, amit Jézus és az egyház jelenít meg az eukarisztia szentségében. És hát itt van a házasságnak a méltó megkötése, megünneplése, amelyre persze föl kell készülni. És hát ez az a legföldibb szentség, szoktuk mondani, ami erre az életre szól. És ez a legföldibb szentség olyan, hogy a házastársak szolgáltatják ki egymásnak ezt a szentséget. Tehát nem a pap, hanem a pap csak tanúja, hivatalos tanúja az egyház részéről a házasság kötésnek. Tehát egymásnak szolgáltatják ki, ezért lehet egy olyan ad abszurdum érvényes helyzet, amikor mondjuk van egy háborús időszak, valakik házasságra akarnak lépni, de még a templom tájékára se lehet eljutni, ostrom van, és így tovább. Két tanú előttük kijelentik azt, hogy egymásnak házastársai akarnak lenni, akkor mintegy a forma alól föl vannak mentve, és érvényessé válik a házasságuk. Tehát de ez egy ilyen szituációra vonatkozik. Szentség mindig csak két megkeresztelt ember között áll fönn. Amikor nem megkeresztelt emberrel köt valaki házasságot, az lehet érvényes, de nem szentség. Két megkeresztelt embernek a házassága szentség. Ebből adódik az aztán, hogyha van két református ember, akik megkötötték a házasságukat, és ők elváltak egymástól, és akkor utána újabb házasságot akarnak kötni, de mondjuk egy katolikus féllel, akkor nekünk ez gondot jelent, mert mi az ő házasságukat, két megkereszteltnek a házasságát érvényesnek tartjuk. Vagy két evangélikusnak is. Ők nem, és nem is tartják szentségnek. Erről is szó volt, egy erős szövetségnek, de semmiképpen nem szentségnek. Az ortodoxia és a katolikus egyház szentségnek tartja. Annak a, ugye, mihez kötődik a házasságkötés szertartásában az, amikor beleegyezésüket adják, hogy én téged feleségül veszlek, én feleségül megyek hozzád, át van kötve stólával a kezük. Ez a leglényegesebb momentum, de a ortodoxiában ilyen megkoronázás van, a vőlegényt és a férfit, a vőlegényt és a menyasszonyt megkoronázza az a pap, aki a házasság szertartásánál az egyház tanúja. Most mi a leglényegesebb dolog a házasság szentségénél? Hát annak több feltétele van, tehát hogy alkalmasak legyenek rá, szabad állapotúak legyenek, felnőttek legyenek, a gyerekeket nem lehet összeadni, értelmük használatánál legyenek, tehát az egyházjog felsorolja a kritériumokat, hogy melyek szükségesek ahhoz, hogy valaki érvényes házasságot köthessen. És ebből adódik az, hogy amikor úgynevezett bontóperre kerül a sor az egyházban, akkor nem fölbontják a házasságot, hanem kimondják, hogy eleve érvénytelen volt. Mert két megkeresztelt ember érvényes házasságát, amit ráadásul így mondták régen, hogy elháltak, konszumálva lett, senki, a római pápa se bonthatja fel. De ebből adódott a nagy egyház szakadás Angliával, amikor a király fel akarta bontatni a házasságát, a pápa azt mondta, hogy nem lehet. Mondta Henriknek, nem lehet fölbontani, mert érvényes a házasságod. Na hát akkor ő erre elszakadt, és megalkotta az anglikán egyházat. Nagyon fontos a szabad állapotúság és a szabad beleegyezés. A nagyon fontos a szabad beleegyezés, hogy annak meg kell lenni, mert ha erőtetik, mert azt mondják, hogy ezt így szokták nálunk, vagy van presszió, tehát morális presszió is van, hogy neked ehhez hozzá kell menni, neked ezt el kell venned. Voltak ilyenek, hogy bizonyos vagyoni meg státusok miatt szinte ráerőtették arra a fiatalra a házasságot. Ez eleve érvénytelen volt. Most a rádióban van egy sorozat, volt egy ilyen török, azt hiszem Borostyánkő, ez volt a címe, török regény, de valóságos történetet dolgozott föl valakinek a családja történetét, és abban az volt benne, hogy a szülők kinézték a gyermekeik számára a házastársat. Nem is látták egymást, hanem az esküvő napján látták meg. Csak hogy ők azt mondták, hogy a szülők biztos, hogy jót akarnak nekik, és miután ugye a muszlim vallásban fátum van, hogy így rendeltetett. A földi életre is azt mondják, hogy ennek így kellett lenni, tehát ott nincs szabad akarat. És akkor így összeadták a fiatalokat. Hát itt meg lehet kérdőjelezni, hogy volt-e szabadság, még ha azt is mondja valaki, hogy neki a szülei a legjobbat akarják. Mert ez föltétel nálunk, hogy szabad állapotú legyen, és ő is szabad beleegyezést adjon. A beleegyezés is kell, aminek megvan mindig a formája, tehát az, amit én előbb is említettem, hogy János, feleségül megyek hozzád, vagy Erzsébet, feleségül veszlek, és ezt tanúk előtt ki kell jelenteni. Legalább két tanúra van szükség, illetve hát a pap, azaz egyháznak a tanúja. Tehát félelemből mentes, és bizonyos szempontból érdektől mentes házasságot is kell kötni, mert ma ott sincs szabadság, mikor azt mondják, hogy na, ez egy jó parti lesz, ez egy olyan ember, aki nagyon gazdag, ez érdemes hozzámenned, és így tovább, ugye hát vannak a mai időkben is ilyenek, vagy a hírnév, vagy valami hasonló, ami megakadályozza azt, hogy szabad legyen valaki. Tehát ez szükséges hozzá, pap diákonus jelenlétében történik meg ez a forma. Mint ahogy Arany János versében volt, hogy gyertya feszület kánoni pap adta őket össze, hogy ez a forma, de a forma alól lehet fölmentést kapni. Újabban, ugye, az ökumenikus házasságban ez alól fölmentést lehet adni, hogy valaki elmehet egy protestáns felekezet olyanokkal, akikkel egységben vagyunk, evangélikus vagy református templomba elmehet házasságot kötni, és ott mindig az a törvény, hogy annak a felekezetnek a papja vagy lelkésze végzi, amelyik templomba van. A másik csak áldást ad. De a katolikus fél fölmentést kell, hogy kapjon a forma alól, illetve ígéretet kell neki tenni, hogy lehetősége szerint őrzi a katolikus egyház házasságra való vonatkozó törvényét, a fölbonthatatlanságot, illetve, hogy amennyire morálisan elérhető, hogy gyermekeit katolikus módon fogja nevelni. Tehát nem megyünk bele az erőszakba, hanem legyen rajta azon, hogy a gyermekeit katolikus módon neveljék. Ugye, tehát aztán van olyan forma aloli fölmentés is, amikor, de ez már a későbbiekben szokott lenni, hogy valaki nem kötött érvényes házasságot, de semmi akadálya nincs annak, hogy ő házasságot kössön katolikus szertartás szerint. Igen ám, de a férje vagy a felesége nem akar elmenni egyházi esküvőre. Ilyenkor erre is van fölmentés, tehát erre kap fölmentést, hogy ő viszont elfogadja azt, hogy az a házasság, amikor ő aláírta azt, hogy vállalja a katolikus egyház törvényeit, onnét fölbonthatatlan, és ugyanakkor érvényessé is válik. Na most hát a fölkészülés a házasságra, meg a családi életre, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az a tapasztalatunk, hogy fölkészületlenül mennek a fiatalok a házasság szentségére, és ez is az egyik oka annak, hogy hát, hogy könnyen fölbomlanak a házasságok, hogy az se tudja, hogy mit vállalt. Hát ennek lenne a jegyes oktatás az egyik területe, de ugyabban már ilyen előkészületeket is ott, akiket mondjuk abban az esztendőben esketnek, meg szokták invitálni, hogy menjenek el egy ilyen felkészítő kurzusra. Talán majd a jövő alkalmat még azért erre fogom szentelni, ugyanis hát ezek a hittanórák nagyobb publicitást kapnak, mint amik most itt van, rajtunk kívül is többen hallgatják, vagy nézhetik, hogy legyen fogalmuk arról, hogy hát egyáltalán mire kell nekünk készülni, amikor, vagy fölkészíteni, amikor a házasság szentségére valaki vállalkozik, vagy egyáltalán a keresztény család milyen feladatokkal jár, hiszen az nem magától értetődő a mai világban. Tehát a fölkészülés nagyon fontos, hogy az meglegyen. Volt olyan katonatársam, hát persze ennek csak polgári házassága volt, és már akkor elvált volt, hogy elmondta azt, hogy ő focizott lenne, mit tudom én, a focipályán, aztán kiabáltak neki, hogy gyere már, mert menni kell a házasság kötésre. Aztán gyorsan, mit tudom én, átöltözött, aztán mentek a tanácshoz abba az időbe. Hát mondanom sem kell, hogy nem sokáig tartott még a polgári házassága sem. Tehát így nem lehet készülni rá, hiszen az élet egyik, hanem a legjelentősebb eseményéről van szó azok számára, akik megházasodnak, hogy ezt nagyon fontosnak tartsák. Ugye aztán van különböző felekkel való házasodás a katolikus egyház szerint is. Nem csak katolikus emberek között létezik ez a szentség, hiszen főként olyan területeken, ahol más felekezetek vannak, ott szinte napirenden van az úgynevezett vegyes házasság. A polgári vagy a protestánsokkal való vegyes házasság az mindig fölmentést is igényelt. Most már ez le van egyszerűsítve, minden évben meg szokta adni a püspök a papoknak, hogy csak számoljanak be róla, hogy mennyi vegyes házasság van, de hozzák a feleknek a tudomására azt, hogy ez bizonyos fokig megkülönböztetve van a szinkatolikus felek házasságától. Régen így mondták, hogy valaki reverzálist adott, ugye volt egy ilyen. Hát most is a katolikus félnek alá kell írni azt, amit előbb is mondtam, hogy fölbonthatatlanságot vállal, és ereje szerint törekszik arra, hogy gyermekét katolikus módon neveli. A másik félnek elég erről tudomást szereznie. Ugye ez az idők folyamán sokszor változott, főként egy olyan országba, mint amilyen Magyarország volt, hiszen nagyon sok protestáns ember élt a reformáció után Magyarországon. Volt idő, amikor a katolikusok kisebbségben voltak. És hát ez egy örök viszályt is jelentett, és volt egy úgynevezett Lambruschini elv, ami nem sokáig állt, de az volt a lényeg, hogy a gyermekek, a szülők nemét követik a vallásban. Tehát a felekezetben, tehát a fiúgyerek az apjáét, a lánygyerek az anyjáét követte. Most mi azt mondjuk, hogy lehetőség szerint, persze valaki mondhatná, hogy hát ez egy ilyen sovinizmus részünkről. Mert azt mondom, hogy ha elolvassa valaki az Úr Jézusnak a házasságról szóló tanítását, akkor a katolikus egyház fölfogása a házasság szentségében a szigorúbb álláspontot képviseli, és az közelebb áll Jézus tanításához, mert ő a szigorúbbat képviselte a házasság szentségénél. Tehát ott is fölmentést kell adni, de az sose szokott olyan jogi problémával járni, hanem maga a plébános is megadja, hiszen a püspökök meg szokták adni a vegyes házasságra való fölmentést, de újabban, ahogy említettem is, ez nem olyan régi dolog, mint egy olyan 20 éves, hogy ökumenikus házasságot is lehet kötni, ami annyit jelent, hogy megkapja a katolikus fél a forma aluli fölmentést. És hát akkor elmehet a református templomba is, elmehet az evangélikus templomba is házasságot kötni, és ott jelen lehet a katolikus pap is, de az csak áldást adhat. Ha fordítottja történik, akkor ugye nincs probléma, hogyha hozzánk jön egy evangélikus vagy református fél, hát akkor maga a katolikus pap végzi, de nem lehet kizárni, illetve hogy az evangélikus vagy református fél lelkésze is áldást adjon rájuk. Hát ez különösen olyan esetekben szokott előfordulni, hogyha mondjuk van egy nagyon erős evangélikus, református, meggyőződésű hívő, esetleg presbiterek a szülei, vagy ő is az, vagy lelkészek a szülei, és a katolikus fél meg ráadásul nem is gyakorolja annyira a vallását, akkor sokkal inkább a protestáns félnek a templomában szokták megkötni a házasságot. Aztán ez volt a mixta religió, a vegyes vallás, de aztán van olyan, amikor kultusz különbség van, ez a disparitás kultusz, és ez sajnos nagyon gyakorivá vált mostanában. Korábban abban az esetben volt, hogyha valaki mondjuk egy zsidó házastársat vett el, vagy mondjuk egy muszlimot, vagy hindut, azt is el lehetett venni, de ahhoz már a püspöknek az engedélye kellett, a vallás különbség, a kultusz különbségnek a feloldására. Egyébként, hát lehetett ilyen az ősegyházban is, maga az apostol mondja, hogy a hitetlen, vagy a hívő férfi meg tudja szentelni a hitetlen feleségét, és fordítva is. Hiszen az ősegyházban felnőttként keresztelkedtek az emberek, és történetesen egy férfi már meg volt keresztelve, keresztény volt, de hát nem volt, csak egy megkeresztelhetetlen, így mondjuk, hogy pogány menyasszonya. Nem mondták azt, hogy küldje el, hanem éljen úgy, hogy a másik, a pogány megkeresztelhetetlen fél, az valamiképpen az ő példájából idomuljon, vagy induljon a keresztség irányába. Tehát, hogy szentelje meg annak az életét. Ez a, ugye, a disparitás kultusz fölment is a vallás különbség alól. De manapság ez úgy jön be, hogy nagyon sok megkereszteletlen fiatal van. Nagyon sok. És itt azért nekem mindig félelmeim vannak, mert általában a hit közömbösséghez szokott vezetni. Általában. Már a vegyes vallás is egyfajta kihívást jelent, mert van egy család, ahol egyik fél református, a másik katolikus, jön egy ünnep, akkor egyik vagy megy a református templomba, a másik a katolikusba, vagy azt csinálják, hogy ide is mennek, oda is. Első ünnepen elmennek ide, második ünnepen elmennek oda, vannak ilyenek. Ez is már egyfajta hitközömbösséget hozhat magával, mert mondván azt, hogy hát egy az Isten, hát mindegy. Ugye? De a vallás különbségnél aztán teljesen, mert a másik fél az olyan, hogy meg sincs keresztelve, tehát hogyha egyáltalán nem jutottak el odáig a jegyesség ideje alatt, hogy a másikat úgy motiválja egy kicsit a kereszténység vagy a katolikus hit irányába, akkor későbbiekben sincs olyan nagyon sok remény arra, hogy ő aztán abba az irányba menjen. Mert azt, hogyha megszületnek a gyerekek, vagy születik gyermek, akkor annak a keresztsége már mindig olyan, hogy ütköző ponttá válhat, mert a megkereszteletlen fél nem tartja fontosnak, hogy megkereszteljék a gyermeket, vagy egyáltalán nem tud neki vallásos példát mutatni. Na most a házasság, mi azt szoktuk mondani, hogy az egy nyilvános dolog. Egyrészt egy nagyon-nagyon intim dolog, meg két félnek a belsőséges kapcsolatát jelenti, de ugyanakkor egy nyilvános dolog is, hiszen a világ előtt ezt illik vállalni, hogy ki a házastársa, és ezt a világ előtt való vállalást, ezt mondjuk akár egy polgári kötés, de még inkább a házasság szentsége megerősíti ezt a köteléket. És hát miben segíti, mit szoktuk mondani, hogy papír ez? Mert sokan azt mondják, ha minek menjünk el a templomba, akkor legyen egy papírra több. Nem. az Isten jelenléte a házasságban, a hatalmas harmadik szokták mondani, Gárdonyi regényét átalakítva, hogy jelen kell, hogy legyen az Isten az ő házasságukban, mert ezt a szerződést, a beleegyezést ők szolgáltatják egymásnak, de az Isten köti meg, amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. És ehhez ad erőt a házasságnak a szentsége, hogy egyrészt a szeretetet erősíti, amire nagyon nagy szükség van, illetve a hűséghez erőt ad, hogy meg tudjanak maradni. Mert valójában emberileg nem lehet ígérni azt, hogy én egy életre kitartok a másik ember mellett. Főként a mai időkben, mert azt mondják, mit tudom én, hogy lesz-e kedvem 10 év múlva hozzá. Ugye, most van, de akkor nem biztos, és ezért nem holtomiglan, hanem untomiglan kötik. Van házassági szerződés, és így tovább. De ezt mondjuk, hogy hát ezért kell házasságnak, szentségnek lenni, hogy akkor, amikor, mert a hűség mindig akkor kezdődik, mikor az embernek már nincs hozzá kedve, hogy akkor segítsen az Isten kegyelme. A fölbontatatlanságban, a szeretetben, a másik elfogadásában, a türelemben, és ennek a forrása maga Jézus Krisztus. Ennek a kegyelemnek, ennek a szeretetnek. Tehát azt mondjuk, ez ezért válik, ugye, szentséggé, és fölbonthatatlan. Ez a java a házasság szentségének, hogy Isten megerősíti az ígéretet, és akkor, amikor már az ember ellanyhul, akkor erőt ad abba, hogy megmaradjon. Ha komolyan veszi a házasságnak a szentségét, és ő maga is kéri az isteni kegyelmet. Most tehát a fölbonthatatlanság az ugye egy élést kíván, bár mondjuk a katolikus egyház nagyon reális, mert azt mondja, hogy vannak esetek, amikor nem lehet másik mellett élni pszichikai, meg mit tudom én, milyen okokból, hogy egyszerűen kibírhatatlan, vagy testi sebesüléssel is járhat, mert olyanná vált a házastárs. A különélést e tekintetben mindig megengedte az Anyaszent Egyház, bár biztatta őket, hogy próbáljanak meg kibékülni. A poligámiát azt nem engedte sose az Anyaszent Egyház, mert azt mondta, hogy az emberi szeretet és az egyenlő méltóságát a házastársaknak nem tartja meg az, aki poligám módon él. Ez különösen akkor vetődik föl, amikor olyan népeket térítenek meg, ahol addig bevett dolog volt a többnejűség. Például Afrikába. Kimennek a misszionáriusok, és akkor egy törzsfőnöknek van több felesége. De a törzsfőnök megkeresztelkedik. Nagyon nehéz akkor azt mondani, hogy hát akkor a többit megbocsássa el. De mert hát egynejűnek kell, az egynejűség kötelező. Tehát, de a katolikus egyház ezt vallja, hogy mindkét ember méltósága van megbecsülve azzal, hogyha kizárólagosság van a házasságban. Tehát nem többekkel, hanem egy valakivel van olyan kapcsolatban, ami teljes ilyen testi-lelki egységet jelent. És hát ez a hűség és a szeretetnek a kívánalma is az ember számára. Na most, amikor mégis szétválnak, újraházasodnak, ekkor jönnek a nagy gondok egyházi szempontból. Ugyanis valamikor rendezhetetlen egy házasság. Tehát nem találunk olyan okot arra, hogy semmissé tegyük, hogy eleve érvénytelen volt. Mert főként Ferenc pápa az, aki azt mondja, hogy gyorsítsuk meg, és ott, ahol lehet, segítsünk, hogy ha megállapítható, hogy eleve érvénytelen volt, akkor ezt mondjuk ki minél hamarabb, ne kelljen hosszú időt, éveket várni. De mi van akkor, hogyha valakinek van egy érvényes házassága, és újra házasodik, és úgy néz ki, hogy az az új házasság egészen elfogadható, szeretik egymást, gyerekeik is születnek, de ugyanakkor törvényesen a eukarisztiából ki vannak zárva. Ez nem megbélyegzés akar lenni, hanem a házasság szentségéből ered. És hát akkor ugye azt mondjuk, hogy ezeket mindenképpen segíteni kell, hogy imádságban, egyházhűségben melléjük állni, mert vannak esetek mindig, amikor régen is azt mondták, hogy szentséghez járulhat, ilyen, aki újra házasodott és érvényes házassága van még ott előzőleg, például elmegy a kórházba, és olyan beteg, hogy még esetleg életének a elvesztésével is jár, ilyenkor is áldozhatott. Vagy amikor megöregedtek, hogy így mondja, testvérként éltek már egymás mellett. De ha még fiatalok. Most ugye Ferenc pápa hozott itt egy nagyon érdekes dolgot, amin azóta is vitatkoznak, a családban megélt szeretetről kiadta az Amoris Laetitia című könyvét. Én szó szerint olvasom föl, mert nehogy itten azt mondják, hogy én belemagyarázok valamit, amit a Ferenc pápa mondott, eden úgy mai napig lan, hát a moralisták gondolkodnak, hogy lehet-e ezt állítani, de ugye a pápa mondja, azt mondja, hogy a feltételek, vagyis az enyhítő körülmények miatt lehetséges, hogy az objektív bűn helyzetében, amely szubjektív szempontból nem vétkes, vagy legalábbis nem teljesen az, valaki Isten kegyelmében élhet, szerethet, növekedhet is, a kegyelem és a szeretet életében megkapva ehhez az egyház segítségét. A megkülönböztetések, ő mindig, jezsuita lévén mindig ezt mondja, hogy meg kell különböztetni az eseteket, tehát nem lehet egy kaptafára venni az embereket, segítségét vel megtaláljuk a lehetséges utakat az Istennek adandó válaszhoz és a korlátok általi növekedéshez. Ha azt hiszük, hogy minden vagy fehér vagy fekete, azzal olykor elzárjuk az utat a kegyelem és a növekedés előtt, és elvesszük a kedvet a megszentelődés útvonalaitól, amelyek megdicsőítik az Istent. Emlékezhetünk rá, hogy egy apró lépés nagy emberi korlátok között kedvesebb lehet Istennek, mint egy külsőleg korrekt élet, melynek napjai úgy zajlanak, hogy nem kell szembenéznie jelentős nehézségekkel. A szolgálattevők és a közösség konkrét pasztorációja nem engedheti meg, hogy ne tegyen magává ezt a valóságot. És akkor itt lábjegyzetben az van, hogy bizonyos esetekben a szentségek jelentette segítséget is magába foglalhatja. Ezért emlékeztetem a papokat, hogy a gyóntatószék nem lehet kínzókamra, hanem az Úr irgalmassága helyének kell lennie, hogy az eukarisztiát nem a tökéleteseknek, hanem a nagylelkű gyógyszerként, táplálékként adta nekünk az Úr. Tehát ebből az sugallik ki, hogy vannak olyan esetek, amikor az át van beszélve egy lelkipásztorral, és vannak esetek, hogy hát szent áldozáshoz járulhat olyan is, akinek formaliter van egy első házassága, ami nem lett rendezve, de itt a lelkiismeret abba az irányba viszi el, hogy ő nem tehet róla, és akkor bizonyos esetekben hát szent áldozáshoz járulhat. De én úgy gondolom, amikor ilyen helyzetek vannak már, akkor a mai egyházjog megtalálja azt a módot, hogy az eleve érvénytelenségét kimondják annak a házasságnak. Tehát, ugye, mert azért erre ügyelni kell, hogy a házasság szentségét annak a fölbonthatatlanságát és vele járó szentségekhez járuló lehetőségét őriznünk kell. És hát aztán itt kitér arra a nagy katekizmus, hogy a házasság célja a szeretet egymás között és a gyermek. És hogy ott, ahol kizárják a gyermeket, ott eleve érvénytelen a házasság. Nyilván, hogy idős korban házasodottaknál ez szó nem lehet, hogy gyerekük legyen, de akik fiatalok úgy mennek bele, már pedig vannak ilyenek, hogy nekik nem is kell gyerek, egyáltalán. Érvénytelen a házasság. Tehát ennek mindig benne kell lennie, és hát ugye ez aztán a morális által még részletezve is van, hogy nyitottak legyenek és elfogadják a gyermeket. Annak idején most talán a jövő alkalommal beleveszem, ugye a pápának Humanae Vitae enciklikája a természet és születés szabályozás mellett állt ki, és akkor hát óriási fölzúdulás volt a katolikus egyházban is. Sose felejtem el, Ratzinger nem is volt bíboros, csak teológiai tanár, azt mondja, hogy ez ellen a európai népek tiltakoznak, és az lesz a vége, hogy addig szabályozzák magukat, hogy ki fognak halni. Ezt mondta 1967-ben későbbi 16. Benedek pápa, és most gyakorlatilag itt tartunk, hogy Európa népei csökkennek, harmadik világ pedig egyre jobban szaporodik, ugye, a gyermekek vállalásával. De erre majd következő alkalom, illetve a házasságra készülése, meg a családegyházzal is még szeretnék foglalkozni. Addig is imádkozzunk azért, hogy a házasságban élők hűségben és szeretetben élni tudjanak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.